Sziasztok, ez itt a kettes szemrendszer, Behumi Dórival és Veres Dórival, vendégünk pedig Kelemen Barnabás hegedűművész.
Barnabás Budapesten született, és hegedű tanulmányait már 6 évesen kezdte, 11 évesen pedig felvették a Liszt Ferenc Zene Akadémia előkészítő tagozatára, ahol Sperényi Eszter osztályába járt. Itt 2001-ben diplomázott, de közben rendszeres hallgatója volt aztán Rados Ferenc, Isaac Stern, Kurták György, Zsigmond Idénes, Pauk Györgynek, kurzusokon és magánórákon. 1997-ben elnyerte a Nemzetközi Szigeti József Hegedű verseny második díját, 99-ben a Salzburgi Mozart verseny első díját.
Ami szerintem aktuális, és még kiegészítenélek vele, hogy Barnabás feleségével, Kokas Katival együtt 2009-ben hozta létre a saját vonós négyesét, a Kelemen vonós négyest, és egész hamar igazi nagy díjakat nyertek ezzel a vonós négyessel a világban, illetve hát biztos nagyon sokan tudjátok, most júliusban is lesz Fesztivál Akadémia, egy nagyon különleges zenei esemény.
Rengeteg világsztárral és nagyszerű koncerttel és kamarazenei produkcióval.
Ugye, Barnabás, mi azon gondolkodtunk, hogy megkérdezzük tőled, hogy gyakoroltál már ma?
Ma nem, de már belőttük azt, hogy ma 7-től 10-ig lesz időm gyakorolni, amíg elvileg vacsorázik a család együtt a vonós négyessel, tehát majd akkor én a végére odaérek.
Mert olyan nincs, hogy elmarad a gyakorlás.
Most nem lehet, mert ligeti hegedű versenyt játszom, és azt ott nem, az, bár 25 éve én mutattam be, de és akkor majd kívülről megtanultam, és az számít, az nagyon másként jön vissza, amit ilyen 20-25 éves kor alatt játszott az ember.
Most akkor nem kívülről játszod? Tudsz szapózni közben?
Hát ez megoldódott a mai tabletes világgal. Tablet az orrom előtt, pedál.
Ne hülyéskedj!
Mint a rockzenészek.
És akkor a lábaddal?
Aha. És azért fantasztikus, mert...
Hát ez egy külön skill, nem? Hát még a lábaddal
nagyon,
is.
Nagyon hamar megtanultuk.
Ügyes vagy.
Hát aki vezet.
És mi van akkor, ha véletlenül duplán nyomod, mert hogy benne van?
Hát kérlek szépen, van egy performance mode, ami azt jelenti, hogy az előadás verzióban nem lehet duplát lapozni. És,
van erre egy kifejezett applikáció művészeknek, akik a színpadon.
Hajjaj, nagyon komoly.
De bocsánat, miért nem tudja az applikáció, hogy hol tart a művész, és lapoz magától?
Szerintem van ilyen, és nem biztos, hogy megbíznak benne, mert lehet, hogy az applikáció lapoz, és még egy hangot elolvastam volna, vagy lehet, hogy számítana, hogy már rég tudom kívülről az utolsó ütemet, ami még ott van, és már rég lapoznék egyet, most hogy a szemem előre gondolja.
Már lázs a következő.
És akkor ezt nem tudhatja. Itt még nem tartunk.
Ugye is az preszt is, hogy valamit fejből játszol, vagy kottál?
Nem. Ez ilyen nemzetközi versenyeken lehet elvárás, vagy egy vizsgán, egy intézményben. De onnantól fogva, ma már kifejezetten vannak sztárok, akik a Mendelssohn hegedű versenyt, amit biztos tudnak kívülről, mert megtanulták 10 évesen is. Inkább kirakja, mert hogy ő mindent kirak, és mindent kottába játszik. Mondani két nevet, akik felelősek azért, hogy ma kívülről kell játszunk. Az első az Liszt Ferenc volt, aki elkezdte mások művét kívülről játszani. Ez volt egy óriási nagy dolog. De ezelőtt is körülbelül pár évtizeddel csak Paganiniről volt híres. Paganini volt híres arról, hogy kívülről játszotta a saját műveit. Hogy kiállt és ugye játszott egyedül szólóban kívülről. Addig ez egyáltalán nem volt elvárás. Egy zenész azért is játszott kottából, főleg, hogyha kamarazenét többet magunkra játszott, hogy az egy biztonság legyen a kotta, és a fantázia, és az, hogy az ember elengedje magát, és ne azon gondolkodjon, hogy milyen hang jön, hanem éppen, hogy a zenélésnek a spontaneitása működjön, az egymásra hangolódás, ezért ez kifejezetten biztonság legyen.
Azért jó, hogy ezt mondod, mert tudják a hallgatók, hogy én is klasszikus zenész vagyok, és hát sokáig tanítottam zenét, de nekem ez mindig egy kínszenvedés volt, hogy a gyerekektől elvárni azt, hogy tehát, hogy az az alapvető elvárás, hogy mindent fejből kell játszani, és innentől kezdve azt éreztem, hogy kiveszem a kezükből az élvezetet, mert nem tudják elengedni magukat, mert csak azzal vannak elfoglalva, hogy az ő igen. Adaptálják azt a kis darabot, és izgulnak, hogy elrontják, és stb. Ezt többek között sok minden mással megváltoztatnám.
Ha meghallgatjátok a koncert közönség véleményét is, amit most én képviselek egy személyben, a Liszt előtt ugye ott volt egy zongora, de mondjuk előtted, aki egy hegedűn játszik, ha ott van egy kotta állvány, akkor azért én lentről nem látok annyit belőled, és valószínűleg az előadásmódod is egy kicsit más, a mozgásod.
Abszolút.
mozgásod, vagy egyetlen a kiállásod is biztos más, ha van ott egy tárgy.
Igen. Egyértelmű. 2000, most mikor is volt, talán 3-ban, 4-ben volt egy szóló, az első szólóestem a Zeneakadémián. És addig már sokat játszottam a nagyterem színpadán, zenekarral, kamarazenét, szonáta estet, ami mindig minimum egy hangszer mellettem, vagy székek, tehát zongora, vagy egy zenekar, kottáványok, és akkor ki, de amikor kiléptem először a Zeneakadémia üres színpadjára kottávány nélkül, kívülről játszottam természetesen, leginkább tetszett a dolog, de csak közben volt benne valami, amire nagyon emlékszem, hogy azért az egy különleges élmény volt. Aztán a Carnegie Hall színpadán is a nagy termében lejátszottam a Bartók szólószonátát, amit Menuhin ott mutatott be 60 évvel azelőtt.
Annyira bírom, hogy a Barnabásra úgy lehet csak beszélgetni, hogy így dobálózik ilyen nevekkel, tudod?
Na nem, tehát az most az,
hát
az tehát az, hogy
igen, Carnegie Hall.
Bogányi Gergelyel adtam azt a koncertet, de megkértem a szervezőket, hogy a Beethoven szonáta után megkértem, hogy legyenek szívesek, tolják ki a zongorát. hogy ne az legyen, hogy egy zongora előtt játszom egy Bartók szólószonátát, hanem üres. Így van, pontosan.
Vigyék innen ezt a zongorát, nagyon szépen kérem.
Tudok, ki van takarodni.
Az. Egyébként számít például az, hogy ha nem tudják kivinni, akkor meg szeretem, ha nyitva van. Mert az meg az segít
az
a hangzást. Igen, az veti a hangvető. Visszatérve erre a kívülről játékra, szerintem amíg nem zeneakadémista valaki, vagy minimum szakiskolás, addig a kívülről játék az teljesen olyan kéne legyen, hogy ha jól esik, akkor játszunk, ha meg nem esik, akkor ne játszunk. Ugyanez a szolfés tanulás. Amíg nem...
Köszönöm.
Igen, ugyanis ha valaki, akkor aki ismer engem, tudja, hogy én vagyok a legkegyetlenebb a profi növendékeimmel, mindent kell tudni szolfésból, mert az olyan, hogyha valaki nem érteni egy gyógyszerész, nem tudná, hogy miből van a gyógyszert, vagy nem tudom, mivel hasonlítsam. Tehát nagyon fontos, hogy az alkotó elemeiből értsük, hogy hogy épül föl egy zenemű. De a zeneiskolába elmegy valaki azért, mert zenél tanulna, szeretne élvezni, szeretne a zenélést, az együtt zenélést, akkor a szolfés órának az idejében akár ugyanaz a szolfés tanár énekeltessen, táncoltasson, kamarázzanak, kis zenekart csináljon, együtt élvezzék a zenélést, és amikor kiderül, hogy szeretne zenész lenni, szakiskolába készül, akkor még mindig csak 10, 11, 12 éves, akkor kéne egy nagyon komoly szolfést tanítás, de 6, 7, 8, 9, 10 évben abszolút fakultatív kéne legyen.
Köszönöm.
Képviselem.
De ez nem egy ilyen magyar specialitás Kodálynak köszönhetően, hogy itt így a szolfés
nyomják?
Szerintem
is, ez Kodály országában nem fog megváltozni. Tehát, hogy én egyébként ezért is hagytam abba a zenetanítást, mert azt éreztem, hogy ez egy olyan dolog, amit mint zenetanár nem tudok megugrani. Tehát, hogy látom a szenvedést, ugye, tehát, hogy
tehát az élvezet kivesz.
Elmondok egy példát. Én tanítom a fuvolát, mondom neki, hogy milyen hangon kezdődik ez a darab, mondjuk egy vonalas gén. Ez lá. De mondom, nem. Milyen hang? Tehát, hogy az ő fejében nem áll össze, hogy van egy abszolút, meg van egy szolmizáció, és szerintem, aki hangszert tanul, annak egy ideig semmi szüksége nincs a szolmizálásra. Egyszerűen ezt gondolom. Viszont ez olyan ellentét, amivel én egyszerűen tudtam kivékíteni ezt a dolgot, és nagyon sok idő telt el, évek, mire a gyerek rájött arra, hogy amit a szolfézson tanul, és amit én tanítok neki, tulajdonképpen korrelál.
És hogy hol ér össze? Abszolút az kezdeti szolfés alapokat a főtártanár bőven.
Így van, megtanítja neki azokat a hangokat, az amiket le kell olvasni.
Semmi más. Hogy azért tudja, hogy mégiscsak milyen hangot játszik, milyen hangot fog le, mert rengeteg kisgyerek nem is tudja. És az se feltétlenül nagy baj, csak aztán szépen a simán rávezetheti a főtárgytanár.
Van tapasztalatod abba, bocsánat, aztán nem akarom én ezt nagyon szakmairag, mert hallgatókra is legyünk.
Sok gyerek jár zeneiskolában.
De nagyon sok, és mindenki szülők... ott akad el, eleve úgy indul, hogy nem is a hangszerhez engedik először a gyereket, hanem szolfés kell tanulnia.
Dráma. Én meg elmondanám, hogy ahogyan a testnevelés óra jár mindenkinek, ugyanúgy kéne nem, hogy általános iskolában, hanem már az óvoda, középső és felsős csoportosoknak heti rendszerességgel kéne alanyi jogon hangszerismeretet biztosítani az óvodásoknak, mert elképesztő, ahogy kiderül, hogy kinek milyen affinitása van, kedve van, mennyire csillog a szeme, készsége, és akkor ezt felmérni, és akkor már tudni, hogy kit vezethetünk oda, hogy majd zeneiskolás legyen, és rengeteg zenész van az országban, aki ezt meg tudná csinálni, mert nagyon sok zenekari zenész van, nagyon sok sok zeneiskolai tanár van, akiket be lehetne erre fogni, csak ezen kicsit dolgozni kéne, de mi dolgozunk rajta, úgyhogy én látom rá, hogy erre van esély. És utána a csillogószemű gyerkőcök 6-7 évesen, amikor bekerülnek a zeniskolába, ott még sokan vannak, de akkor, ha már a válogatottak kerülnek be, akkor az, hogy ki legyen az jövő zeneakadémistája, az esetleg 4-5 éves korban való feltérképezésnek köszönhetően jobban kiderülne.
Meg tulajdonképpen abból kell kiindulni, hogy nem lesz mindenki zenész, hanem az örömből kell kiindulni. Viszont, hogyha nem az örömből indulunk ki, akkor lehet, hogy a jövő zenészei sem derülnek ki.
Egyértelmű, pontosan
erről
van szó.
Mert két év után azt mondja, vagy fél év után azt mondja, hogy na köszönöm szépen, hát nekem erre nincs szükségem.
Sőt, a gyerek még bírná, a szülő előbb veszi észre azt, hogy jaj, most még a két főtárgyóra után, még a szolfézsre se vigyük, amit annyira nem szeretnek a gyerekek. Tehát a jogos kérdés, mi legyen azzal a sok szolfézs tanárom, hogyha most hirtelen csinálnak egy váltást, akkor ezrével, munkanélkülével állnának a tanárok, de nekik csodálatos programokat lehet kitalálni. Az együtt éneklés, együtt zenélés, együtt mozgásnak egy csodás szimbiózisa. Szeretném, hogy minden hallgató és a szülők, akik zeneiskolába járatják a gyereküket, értékeljék, hogy melyik más fajta külön órában van az, hogy egy gyereknek hetente kétszer egy tanár a gyerekre szembenéz, 30 vagy 45 percig megkérdezi, hogy figyelmet, hogy vagy, mi van az iskolában, hogy érzed magad, mit gyakoroltál. Hát sokszor a szülőnek nincs hétfőtől péntekig kétszer 45 percet csak egy gyerekre. Tehát ez egy óriási érték, és mondják, hogy nem ingyenes 12 ezer forint egy fél év, vagy 15 ezer.
Tehát, hát egy év vagy, annyi.
Na azért most valamit felemeltek, de hát azt mondom, hát melyik nyelvóra, sport, melyik szakkörben foglalkozik egy tanár, egy diákkal egyedül. Tehát ez egy óriási kincs, ami rendszerint még nagyon is, hogy éppen is jól működik, csak a szakiskolába egyre kevesebben mennek, a zeneakadémiára egyre kevesebben mennek, illetve akik mennek, külföldre mennek, hogy ezen kell dolgozni.
Azért is van létjogosultság annak, hogy erről beszélünk, mert ahogy egy fél mondatban már el is ejtetted, hogy a Katival, Kokas Katival, a felségeddel és néhány zenésztársatokkal ti tesztek elég aktívan azért, hogy az alapfokú zeneoktatásba olyan gyerekek kerüljenek, akik élvezik ezt a dolgot, és hogy ne hagyják abba, mert főleg ez a lényeg, és tényleg itt egy zárójeles dolog, hogy én is tanultam egyébként a Kokas Kati anyukájától csellozni, és engem is ezt tántorított vissza, hogy tulajdonképpen nem értettem azt az egészet, hogy függ össze a szolfés és a cselló, és nekem egy hálandó hasgörcsöm volt attól, hogy én csak azt tudom, hogy a fiszt azt a harmadik ujjal fogom le, de hát ez valószínűleg akkor én egy nagy lúzer vagyok, mert hogy azt az egyet tudtam, és az új rendet tudtam a csellón, értitek? És nem azt, hogy, és a mai napig is így van, tehát hogy sajnos nem tudom egyszerűen a hangokat megnevezni, de nekem ez a görcs leszállt a vállamról, hiszen nem lettem zenész, és most már tudom élvezni a hangszeres játékot. De valóban valószínűleg itt bukik el egy csomó gyerek. És akkor visszaadom neked a szót, szóval, hogy egyrészt hogyan... És miért gondolkodtatok el azon, hogy nektek aktívan kell tenni azért, hogy az utánpótlás az ne maradozzon el, illetve hogy hol látjátok a gyökerét a problémának, és hogy ott próbáltok-e segíteni?
Nagyon összetett a dolog, mert nem mondanám, hogy a Zeneakadémia az ott minden úgy jó, ahogy van, és élvezzük a hatalmas hírnevét és a mai értékeket, de rendbe rakni valamit legfölül nem lehet anélkül, hogy legalul ne néznénk körül. És tulajdonképpen a COVID időszak felelős azért, hogy most mi milyen intenzitással vetettük bele magunkat az egész Magyarország, sőt határon túli zeneiskolák, szakiskolák zenei életébe. Adódott, hogy 2020 nyarán azt a sok külföldi művészt, akit már szerződtettünk, meg repülőjegyeket már jó, hogy nem kezdtünk el venni, őket ugye áttettük egy évvel később, vagy két évvel későbbre, és csupa magyar művészből augusztus végén akkor volt az első pici fellélegzés, ez volt a neve a fesztiválnak is, fantasztikus magyar művészeket, hát tulajdonképpen mindenkit. Tehát aki nem jött el, az nem ért rá. Körülbelül így volt tényleg. Aki élt és mozgott a klasszikus zene életben, ott 67 magyar művész ott volt, és azt a pénzt, amit a külföldi marketingre, külföldi úti költségekre, hotelekre szántunk, azt mind oda tudtuk adni úgy ezeknek a magyar művészeknek, hogy sőt, felépésen túl két országos mesterkurzust is már előre kifizettünk nekik, és a magyar művészek már ott március óta nem volt koncertjük, soknak már júliusban át tudtuk utalni, ahogy aláírták a szerződést, egy előleget. Nagyon örültek neki, és aztán jött egy év, nehezen indult be, mert ugye megijött a következő pandémia, megijött. Két év alatt tucatjával adták a mesterkurzusokat országszerte, és mi is jártunk velük sokszor, és láttuk, hogy hihetetlen odaadó a tanári kar szinte mindenhol, csodálatos gyerkőcök vannak, és Mégis a szakiskoláknál már panaszkodnak, hogy alig van felvételiző. Van egy szakiskola, ahol a 4 év folyamban 3 hegedűs tanul a 3 tanártól.
Bocsánat, óriási hogy mit hívunk szakiskola?
Szakiskola, középiskola. Tehát amikor eljártunk ezekre a kurzusokra, és járunk azóta, mert nagyon intenzívek a mesterkurzusok, koncertek, amiket adunk a gyerekeknek, és kerekasztal beszélgetés, mindig a tanárik arra a gyerekekkel, és sokszor néha szülőkkel.
De erre Barnabás, csak azt nem mondtad el, igen. Tehát konkrétan a zeneiskolákba jártok országszerte, sőt, ha jól tudom, határon kívül
igen,
is.
Igen, hát ott, ami belefér.
Aha. És hogy lehet előre? Tehát, hogy mit tudom én a meghirdetitek, hogy jövő év ekkor és ekkor
nem
lehet,
kell annyira jönni. Előre. Már olyan is volt, hogy egyik elmaradt ilyen olyan okoknál fogva, és egy-két héttel előtte szóltunk, hogy tudnánk menni, és tártkarokkal vártak.
Tehát ti keresitek meg a zeneiskolákat.
Így van, hát van már egy erős hálózat, amin belül ez az információ olyan megy, és sokszor a nagyobb városokban együtt is van zeneiskola a szakiskolával, tehát akkor a középiskolások is, tehát 18 éves korig járnak a gyerekek, és játszanak nekünk. És hihetetlen, hogy mennyire fontos az, hogy érezzék, hogy fontos nekünk is, hogy őket meghallgassuk, és mondhassunk nekik fontos dolgokat. Zongora, fúvos, ütős, énekes.
Van, nem csak
abszolút hegedű, vonosok, minden vonos. És azt vettük észre, hogy ahova már másodjára, vagy netán harmadjára mentünk vissza, ott minden várakozásnál magasabb volt az a rezgés szám, amivel a gyerekek vártak minket, meg a tanárok is azért itt vagyunk csak magunk között, sokszor a tanárt is tanítjuk egy ilyen alkalommal, és aztán tőlük halljuk vissza, hogy fél év múlva is, hogy még mindig repesnek azzal a repertoárral, amit játszottak nekünk, és alig várják, hogy újra játszassanak nekünk. Tehát nagy szükség van erre. Régen volt egy úgynevezett szakfelügyelet. Az kötelező volt, ezért minden, ami kötelező, azt sokan nem szerették, de volt egy egyértelmű jó hatása, mert a tanár, a diák is be kellett számoljon arról, hogy hol tart, mit tud. És a COVID előtt is már egy-két évvel volt, ahol nem mentek el sehova, tehát az elmúlt 6 évben vannak intézmények, ahova senki nem tette be a lábát kívülről, és az a 3 hegedű tanár tanítja a 3-4-5 hegedűst középiskolában. Ez rettentően kellemetlen.
Akkor lebbens fel a fájtlat, hogy mi az a szakadék, ami történik az alapfokú oktatás, és aztán a konzi között.
Mindjárt fején találom a szöget. Csak azt akarom elmondani, hogy ebben bizonyos szakiskolában, ahol először évben 5-en, aztán 3-an voltak, most érdekes, hogy harmadszor mentünk vissza, és ott a zeneiskolások is jártak odazánk, 8-an felvételiznek. Mm. És tudjuk, hogy olyanok, akik nagyon jók, tehát ott most már 11-en lesznek, ahol 3 éve még csak 3-an voltak. És beszéljünk majd mindjárt arról, hogy miért is vannak kevesen a szakiskolában, és kevesen fejezik be.
De előbb?
Jön a reklám. Fogalmam sincs.
Hogyha kirúgnak, mint hegedista, jöhetsz. Valóban így van, Kelemen Barnabással nem sokára folytatjuk a zene után a 2-es számrendszer.